www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Üdvözöljük a kedves hallgatókat! Ez itt a Trón és Oltár, a Szent Korona Rádió Katolikus Királyság párti műsora. Én Bor Tamás vagyok, beszélgető társam D. Fekete Balázs.
Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Régi szándékom, hogy egy műsort szenteljünk Szent Istvánnak, az ő személyének, meg az ő általa megtestesített szentségnek, mert neki egy kitüntetett szerepe van a magyar történelemben, és a magyar államiság, az apostoli magyar királyság történetében is egy sarokkő az ő személye, ezért fontos, hogy tisztában legyünk az ő alakjával. Pont ma történt egyébként, hogy valaki azt mondta nekem, hogy ő nem tudja tisztelni Szent Istvánt, mert hát ugye vazult, olmot öntetett a fülébe, másik rokonát felnégyeltette, tehát szerintem ez egyáltalán nem fér bele a keresztény szentség fogalomba, tehát így fogta föl, hát nem mondtam rá semmit. Azért sem mondtam rá semmit, mert egyébként nincsenek jó tapasztalataim a vitatkozással kapcsolatban, hogyha nem azonosak az alapelvek,
igen, akkor
általában nem tud az ember elérni semmit, azon túl, hogy fölidegesíti magát, úgyhogy inkább ráhagytam. Aztán később egyébként erről a fickó kiderült, hogy szabadkőműves, a szimpózium páholynak a tagja, akik a budapesti Tátos utcában szoktak gyülekezni. Úgyhogy érdekes, meg érdekes dolgokat mesélt. Én meg csak hallgattam, hogy hadd mondja, akkor már... Na mindegy, visszakanyarodva akkor Szent István személyéhez, hogyan kell az ő szentségét fölfognunk, és miért torz mondjuk ez a szemlélet, ami valószínűleg ugye ennél az emberkénél is megvan, hogy ilyen szentimentálisan áll hozzá. Tehát hogyan kell Szent István alakját fölfognunk, mi az a szentség, amit ő megtestesített, és miért összeegyeztethető ez a kereszténységgel maximálisan, sőt.
Szent Istvánt három dolog miatt avatták szenté, egyébként 1083-ban Szent László király inspirációjára történt a szenté avatás. Egyrészt, hiszen ugye a magyar államnak, a magyar államiságnak az alapítója, a magyar királyság megalapítója, ezt a definíciót majd egy mondat erejéig később még tisztázom. Nagyon fontos tehát, hogy példakép a későbbi magyar uralkodóknak, egy szent királyról van szó, példaértékű katolikusról van szó, kiváló családapáról van szó, és megfelel a középkori férfi ideálnak. Teszem hozzá egyébként, hogy megfelelhetne a mai férfi ideálnak is. Szent István egyáltalán nem az a barokk Szent István, akivel mondjuk az általános iskolai olvasókönyvekben találkozunk, hanem egy kemény harcos férfi, akitől ugyan a kegyetlenség távol áll, de a harciasságnak és a következetes férfiúságnak minden erényét magában hordozza. Ezt akár már fiatalkorától kezdve nyomon követhetjük, hogyha kronológikusan haladunk, akkor az ifjú Szent Istvánnál lejegyzik a legendaírói, hogy egy legendában megjegyzik, hogy foglalkozott grammatika tanulmányaival is, tehát elvileg tanult latinul, ami a korszak uralkodóinál nagyon ritka volt, ez lehetséges, hogy csak egy szépítés a korszak Szent István képében, de ami viszont Szent Istvánnak az összes legendájában benne van, hogy Szent István fiatal korától fogva élt nagyon kedves, magyar szóval azt mondanánk, hogy hobbiának, tehát időtöltésének, a vadászatnak. A korszakban, és tulajdonképpen az egész középkorban a lovagi eszmény eléréséhez már fiatalkortól készülnek a gyermekek, előkelő, illetve dinasztiákból származó gyermekek, és a lovagi életnek a kiteljesedéséhez az egyik nagyon fontos szempont, aminek meg kell felelniük a különböző testi fizikai kritériumoknak, és a lovagi tornákon kívül, ami majd csak inkább a 11-12-13. Századra érik be, és éri el fénypontját, ezen kívül vadászattal készültek erre. Szent István egyébként későbbi korszakaiban is, tehát uralkodása végéig szinte szívesen hódol ennek a sportnak, és egyébként időtöltésnek, tehát alapból Szent Istvánt Géza fejedelem egy milésznek, egy katonának, egy harcias uralkodónak nevelte. A megkeresztelkedése sem gyermekkorában történhetett, van, aki így gondolja egyébként, de sokkal valószínűbb, hogy már felnőttként keresztelték meg. Abból is tudjuk ezt, hogy külföldi forrás is, egy német forrás is megőrizte Szent István, mint magyarok fejedelme, de nem Szent István, nem Istvánnak nevezi, hanem Vajknak. Tehát a pogány nevét ismerték a korabeli diplomáciában is. Úgyhogy nagyon valószínű, hogy felnőttként keresztelkedett meg. Mit szűrhetünk le ebből? Hát, hogy rengeteget készült a keresztségre. Komolyan vette már fiatal korától a hitét, és nem csak formaliter keresztelkedett meg, hanem bizony hosszú katekumenátus során készült fel. Az ő tanítója Szent Adalbert püspök volt, és valószínűleg ő keresztelhette meg a fiatal harcias Vajkot István, az István névre.
Akkor ezek szerint mégsem igaz az, amit a Szörényi Levente féle rockopera sugalmaz. Jelesül, hogy Koppány az egy ilyen bőrökbe öltözött szőrös nacionalista ösztönállat, és ezzel szemben állna ugye István alakja,
igen,
aki
egy
pedig
minisztráns fiú,
fölismerve
igen.
A új idők modern szavát,
igen, igen,
átveszi ugye a nyugati mintát, és mint egy megfelelési kényszerből magyarokra ráerőlteti ezt a nyugatta kereszténységet.
Így van, így van. Erről szó sincs. Tehát a Szörényi féle rockopera a történelemtől nagyon messze van. Értjük ezt, és tiszteljük, hogy a korábban, amikor ez elkészült, akkor ez egy nagyon nagy lázadás volt a kommunista elnyomás ellen, de körülbelül a rockoperának itt az érdemei kiismerülnek, hogyha szabad ilyen nyersen fogalmazni. A történelem hűségtől nagyon messze van. A fiatal Szent István egyáltalán nem volt egy aggódó karakter, egyáltalán nem szenvedett valószínűleg különösebb kételyek között, hogy vajon meg kell-e lépnie azt, amit meg kell tennie. Benne van talán az ebben a karakterben, beleláthatjuk a Szörényi Szent István karakterébe a katolikus királyt is, hogyha persze így akarjuk felfogni a dolgot, hogy azért a katolikus királya a nem katolikus népének sem akar ártani. Hát így is fel lehet fogni, hogy a bonum communét, a közjót tartja szem előtt, de azért ehhez meglehetősen jó indulatúnak kell lennünk, hogyha így szeretnénk értelmezni a rockopera Szent Istvánját, mert ott viszont ott egy gyenge alak van, egy vívódó alak, aki nem tud dönteni, hogy most itt mi legyen, és szinte Sarolta és Gizella és a német lovagok döntenek helyette, hogy na most akkor azért lehet, hogy le kéne verni Koppányt. Tehát egyáltalán nem. És a másik karakter Koppány, biztos, hogy voltak mellékfeleségei pogány szokás szerint, de azt se felejtsük el, hogy megkeresztelkedett ember volt. Az Árpádház számos tagja, Bulcsú, később Termacsú, Bizáncban felvették már a kereszténységet. Ajtony is például Vidinben keresztelkedett meg. Tehát a magyar törzsfők közül sokaknak a bizánci császár volt a keresztapja. Ez egy tiszteletbeli dolog volt, ezzel inkább a lojalitásukat jelezték a bizánci császár felé, és nem igazán voltak képben többször, hogy mit is jelent ez a keresztség. Tehát a hitet nem hozták magukkal. A Ajtonyról is írják, hogy 7 felesége volt, még 1028-ban is, amikor István legyőzi őt majd a harcok során, de nem akarok előre szaradni, maradjunk itt a Koppány István konfliktusnál. A keresztény hitre térést már Géza fejedelem megkezdi, nyilván az Árpádok törzs területén, hiszen az ezredforduló körüli Kárpát-medence nem egységes, a törzsszövetség jóval ezelőtt széteshetett, és nem tudjuk pontosan lokalizálni, hogy melyik terület melyik törzshöz, vagy melyik törzsnek az utód törzséhez tartozik, de biztos, hogy nem egységes a Kárpát-medence. Ezt látjuk is István későbbi háborúiból, neki karddal kell egységesíteni az ekkor darabra jól a hulló Kárpát-medencét, ami hát ugye sikerül neki, de mégiscsak ez egy hosszú harc.
Egyébként ezt leírják ilyen arab utazók is, még a szkítákról, hogy általában nem egy királyt követnek, hanem inkább szabadabban határozzák meg a saját vállalkozásaikat. És ebben hoz el egy novumot, egy újdonságot a vérszerződés, és hát utána Szent István.
Így van, így van. Gézát kell még itt egy gondolat elejéig megemlíteni. Géza fejedelem az, aki a keresztény térítőket elsőként hívja az országba. Viszont könnyen lehet, hogy ő ezt még inkább politikusként teszi, mint megtért keresztényként. Leírják Gézáról, hogy ő maga még a pogányságnak is hódolt, amellett, hogy egyébként a körülötte levő előkelőknek hát a keresztségét igencsak támogatta. Géza fejedelemhez kötődik például Pannonhalma. Mai Pannonhalma sokkal szebb nevén, ugye Szent Márton hegyi bencés monostornak az alapítása. Ezt a Pannonhalmát, ezt Kazinczy Ferenc találta ki, neki túl klerikálisan hangzott a Szent Márton hegy elnevezés. Nem is csoda, hiszen Kazinczy is ugye igen közeli kapcsolatot ápolt a Martinovics féle összeesküvésnek a tagjaival,
így van.
tehát ugye ez, talán ugye a szabadkönyves kapcsolatok lehetnek itt az oka ennek, hogy Szent Márton hegy ennyire aggasztotta Kazincit, és sajnálatos módon ugye mai napig Pannonhalmának hívják mind a települést, mind az ottani gimnáziumot Pannonhalminak. No, visszakanyarodva, tehát Géza fejedelem idejében már megindultak a térítések, és Géza fejedelem még egy érdekes dolgot cselekszik, ami eddig szokatlan a pogány öröklési rendben. Ugye megváltoztatja az öröklést. Eddig ugye a családból, az uralkodó családból az került hatalomra, aki a leginkább alkalmas volt. Általában a legidősebb férfi volt ez a személy, a legnagyobb hatalommal rendelkező férfi a családban, aki megörökölte a fejedelemtől a fejedelemséget. Viszont ezúttal Géza halála után Szent István lesz a fejedelem, István lesz a fejedelem. Ez egy újszerű dolog, egy teljesen új szempont, egy teljesen új elem a korszaknak az öröklődésében, ami hát sokakat fordíthatott valószínűleg István ellen, hiszen nyilván a családból, az Árpád dinasztiából, vagy Turul dinasztiából, ahogy tetszik, biztos, hogy sokan támogatták Koppányt, ezt le is írják, hogy a Géza fejedelem halála után akik nem István oldalára állnak, azok István birtokait fosztogatják, István népét pusztítják szisztematikusan. Másik dolog, ami sértette még ezeket az embereket, akik István ellen ekkor itt rögtön az elején föllázadtak, az az, hogy Istvánnak ekkor ugye már német lovagokból állt a testőrsége, és hát a seregének egy jelentős része. Ennek ugye nagyon prózai oka van, Szent Istvánnak a nősülése. Ugye Géza fejedelem már halála előtt elkezdte intézni Civakodó Henrik bajor fejedelemmel a dinasztikus kapcsolatnak a létrehozását, miszerint ugye Bajor Gizellát venné nőül István, ugye Géza fia. Ez a frígy minden valószínűség szerint már csak Géza halála után jött létre, de nagyon hamar Géza halála után, és Gizellával együtt igen nagy számú német lovag érkezett Magyarországra, amikor pedig harmadik Ottó német-római császár úgy látta, hogy István szorult helyzetben van, igen valószínű, hogy ő is jelentős lovagi sereget küldött István segítségére. Harmadik Ottóra még majd térjünk vissza, de itt mindenképpen megjegyzem, hogy neki az volt az álma, hogy egy egységes keresztény birodalom jön létre egész Európában, amin belül a királyok családjaiként uralkodnak, és természetesen itt nem helyezte volna saját magát, mint német-római császár a magyar királyság fölé, viszont atyáskodni szeretett volna minden frissen megtérő fejedelem fölött, egészen addig, amíg annak népe nem tér teljesen katolikus hitre. Nem valósulhatott meg egyébként Otto álma, fiatalon 24 évesen 1003-ban megmérgezték.
Egyébként ide lehetne mondani, hogy tulajdonképpen ez a monarchiák hierarchikus és organikus szövetsége, ez lenne egy olyan fajta Európai Unió, amivel mi is tudunk azonosulni, nem pedig ugye a jelenlegi
így van.
Összetákolt, pusztán gazdasági elvek alapján létrejövő EU.
Így van, és hogy sajnos nem csak gazdasági elvek alapján jön létre a mai EU, ugye, hiszen látjuk, hogy ha gazdasági elvek alapján jött volna létre, akkor mondjuk nem beszéltek volna ilyenekről, hogy a francia forradalom elveit vegyük
ja, hát
be
így,
az EU
igen.
alkotmányba, de a keresztény tanítás viszont egy az egybe hagyjuk ki belőle.
Igen. Isten neve botrány.
Így van, így van, így van.
Ezeknél államoknál.
Így van, tehát ez nagyon szomorú. Úgyhogy ilyen Európai Unióval nyilván mi nem tudunk azonosulni, ez így igaz. Azonban Otto álma azóta sem valósult meg ilyen formában.
Egyébként még itt a betelepülő német lovagokkal kapcsolatban, ugye liberálisok imádják idézni Szent Istvánnak a vendégekkel kapcsolatos idézetét, ami úgy hangzik, hogy
A vendégek és a külhomból érkezők oly nagy hasznot hajthatnak, hogy méltán tarthatjuk számon őket a királyi méltóság 6. helyén. Kezdetben azáltal növekedett a római birodalom, attól váltak naggyá és dicsővé a római királyok, hogy különböző égtájakról sok nemes és bölcs férfiú sereg lett összenáluk. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Éneászék fel nem szabadítják. Mert a vendégek, mint hogy különféle tájakról és országokból jönnek, ennek megfelelően különféle nyelveket, különféle ismereteket és fegyveres erőt hoznak magukkal, és mindezek díszére válnak az országoknak, emelik az udvar tekintélyét, s elriasztják a külföldiek pökhendiségét. Mert az egynyelvű és egy szokás szerint élő királyság gyenge és törékeny. Éppen ezért felszólítalak, fiam, jó akaratúan vedd gondjaidba és tarts tiszteletben őket, hogy szívesebben maradjanak nálad, mint hogy máshol lakjanak. Ha ugyanis arra fogsz törekedni, hogy lerombold, amit felépítettem, vagy szétszórd, amit egybegyűjtöttem, egészen biztosan óriási kárt szenved majd országod. Hogy ez ne következzék be, napról napra gyarapítsd országodat, hogy koronádat fenségesnek tartsák az emberek.
Hát ugye ezt a Szent István idézetet a liberálisok szeretik úgy értelmezni, hogy mindenféle jött-ment cigány meg egyéb társadalomba be nem illeszkedő elemmel kéne felhigítani a királyságot, az országot, a birodalmat, ezzel szemben ezt hogyan kéne értelmezni?
Így van, vagy hát gondolhatunk itt a mostani migráns veszélyre és politikára is. Ugye igen, ez egy probléma, hogy nem jól értelmezik Szent Istvánnak ezt a mondását az intelmekben, amit Szent Imrének írt. Hát nagyon egyszerűen, ha szeretném a lényegét kiemelni, Szent István azoknak a jövevényeknek a befogadására céloz, akik valami értéket hoznak magukkal, és beszeretnének tagozódni a királyságnak, mondhatni, hogy a hivatásrendi társadalmába. Tehát, hogyha Szent István szívesen fogadja ezeket a lovagokat, akkor nyilván azért fogadja szívesen, mert hogy a testőrségébe csatlakoznak, és igen komoly stratégiai tudást hoznak magukkal. Nem is nagyon szaporítanám a szót, hanem inkább konkrét példát hoznék föl. A Veszprémi csata, amikor ugye Koppány Somogyból fölvonul csapataival, és Veszprémet veszi ostrom alá, vagy venné ostrom alá, hogyha nem érkezne meg Esztergom felől a felmentősereg. És megütköztek ugye Szent István és Koppány csapatai, és igen komoly és gyors győzelmet arattak, hiszen ennyire ütőképes hadsereg érkezett nyugatról. Ugye az 500 helyett, bocsánat, a 955-ös augsburgi vereség után a német hadak már elég jól ki tudták küszöbölni a magyaroknak a visszavonulós taktikáját, a visszavonulás színlelő taktikáját, így nem estek bele abba a csapdába, hanem tudták, hogy sarokba kell szorítani az asztyeppei könnyű lovasságot, és a német lovagoknak a nehéz lovas rohamától sarokba kell szorítani az asztyeppei könnyű lovasokat, és a német lovagságnak a nehéz lovas rohamát innentől nem tudja kiállni a magyar könnyű lovasság.
Mondjuk ezek, ami az evilági kondíciókat illeti, az ez a része. De ugye nyilvánvalóan ebbe a korban a háborúkat úgy érték meg, mint két hadvezérnek a párbaját, ahol tulajdonképpen egy isteni ítéletről lehet beszélni, és hogyha nem evilági kondíciók itt jönnek be, hogy Szent Istvánnak a szentsége, ami most a győzelemben nyilvánult meg, az döntötte voltak éppen el a csatát.
Egyrészt igen, így van, és másrészt ugye ezek a materiális kondíciók, igen, amikről igen. Itt szóltam. Nagyon érdekes egyébként, hogy az ütközetben, aki végül is Koppánnyal végez, ugye Vecelin vezér, az ő unokája püspök lesz Magyarországon, és érdekes módon a Koppány nevet fogja fölvenni. Tehát aki az a lovag, aki úgy emelkedett föl, hogy Szent István legnagyobb vetélytársával végzett egy ütközetben, ugye nyilván párharcban, az már annak a lovagnak az unokája, már ugye nevében is őrzi, hogy ennek az embernek a halála okozta az ő felemelkedésüket, és nem tartja szégyennek így nevezni az unokáját. Egy nagyon, nagyon érdekes
Megnyilvánulhat ebbe egy lovagias tisztelet is akár
Így
az
van, így
ellenfélnél.
van, így van, így van, így van. Tehát Koppányt közel sem tartották egy sátánfajzatnak a korszakban. De nyilván a 14. századi krónikák igen negatívan nyilatkoznak róla, na de ne felejtsük el, hogy a képes krónika, amikor íródik, akkor egész Magyarország katolikus. És nem kérdés, hogy egy pogánynak a legyőzése, ugye nem sokkal a keresztes hadjáratok után levő korban íródik, illetve egészül ki folyamatosan a krónika, és kerül újra és újra kompilációkra és átdolgozásokra. Ugye mondjuk akár a Kézai Simont említem itt a 14. században, de ugye látni kell, hogy egy teljesen katolikus országban a pogány múltról nem fognak pozitívan beszélni. De itt a korszakban biztos, hogy nem egy mondjuk nem egy Szaladin oroszlán szívű Richárd párharcként fogták fel István és Koppány harcát. Ugye ábrázolják így 13. század elejé képeken is Szaladint és oroszlán szívű Richárdot, hogy Szaladinnak ilyen démon arca van. De tudok ilyet magyarban is mondani, Szent László és a hát Kunnak nevezett, de valószínű Besenyő vagy Úz vitéznek a párharca, ott is egy ilyen zöld torz szörnyeteg, ilyen sárkányképű szörnyeteg a Kun
a fény
vitéz.
És a sötétség győzelmét,
így van,
vagy
így
harcát.
Van, így van, így van, ez kiforma egy teológiailag, de itt István korában erről még talán nincs szó. Ilyen művészetben legalábbis nem nyilvánul meg.
Hát meg jelenkorból visszatekintve szerintem ugyanúgy tisztelettel viszonyulhatunk Koppány iránt is, mint István.
Tulajdonképpen igen. Igen. Ha nem is ugyanolyan, de tiszteletre méltó Koppány is.
Igen.
Hol vagytok, magyarok, tündöklő csillagok, valahol es vagytok, nemzet. Kis tápja, hol vagy István király, téged magyar kíván, gyászos öltözetben, te előtted sírván, rólad emlékezvén. Virágos kert vala, régen Pannoniában, kit a Szűz Mária híven öntöz vala, jó kertnek kertésze. Dicsértessél Isten, te szent országodban, hogy új királyt adtál nékünk Szent Istvánban. Reménységünk benned van és Máriában, mi magyar
Hogyan folytatódik a történet, miután legyőzte Koppányt?
Koppány, aki az akkori szemmel végül is a régi rendet védelmezte, tehát a szeniorátusnak az öröklési rendjét a primogenitúrával szemben, ugye ami egyébként kiegészül az úgynevezett levirátussal, tehát a szeniorátus ugye a legidősebb férfi öröklési rendjét foglalja magába, tehát a legidősebb férfi örökli a szeniorátus szerint a fejedelemséget, a primogenitúra ugye az elsőszülöttségi elvet jelenti, a levirátus pedig azt jelenti, hogy az elhalt fejedelemnek az asszonyát az asszonyai közé mellékfeleségnek nőül veszi az új fejedelem. Tehát ugye ez utóbbit is próbálta Koppány érvényesíteni Saroltal szemben. Nyilván István ugye nem csak területeit, saját érdekeit, hanem hát az édesanyját is védte. a támadóktól, Koppánytól. Koppány halála után rögtön fölnégyelik a holttestét, mert ez egy nagyon kegyetlen dolognak hangzik elsőre, hogy hát ez ugye nem más mai szemmel, mint hullagyalázás, viszont ezzel Koppány tehát felnégyelésével üzenetet küld István. Egyrészt három részét elküldi Győrbe, Esztergomba és Veszprémbe, jelezvén, hogy megvédi a saját területeit, és az Árpádok között igenis ő az úr. És a negyedik részt elküldi Erdélybe, Sarolt rokonságához. Ezzel egyrészt jelzi, hogy megvédtem édesanyámat, másrészt pedig jelzi, hogy más is járhat így. Tehát, hogyha nem hódol be neki, akkor hasonló sorsra juthat. És nem sokkal később meg is fogja hódítani ugye Erdélyt.
Igen. És hát ezen azok szoktak igazából, azok ütköznek meg ezen, ugye egy visszakapcsolódjak, amit a adás elején mondtam, hogy ilyen szentimentálisan ilyesmin fönnakadnak, akik nem értik meg igazán Szent Istvánnak a szentségét, mert ugye az, hogy egy ugye rokonával szemben ilyen módon lép föl, az arra mondhatjuk azt, hogy megsértett egy természetjogot. Viszont ő egy sokkal magasabb jogon uralkodik. Ő ugye a Isten király, éve. Tehát Vicarius Christi, Krisztus helytartója.
Így van.
És hát ugye a király szava, Isten szava.
Vox Regis, Vox Dei.
Szemben azzal ugye, ahogy az későbbiekben mondták teljesen helytelenül, hogy Vox Populi, Vox Dei, tehát hogy ugye a nép szava lenne, Isten szava nem. Tehát a király tulajdonképpen csak saját lelki ismeretének, illetve Istennek felel tetteiért.
Így van, a korszak uralkodója, mint talán a múltkor is ezt mondtuk, Rex et Sacerdos, tehát király és kvázi pap. Hát ugyanígy csúcsa...
Két méltóságot egyesíti magában.
Így van, így van, ugye csúcsa a Bellatores rendjének, és a felkenéssel csatlakozik az Oratores rendjéhez is. Noha nyilván ettől nem, őt nem pappá kenik fel, hanem királyá. Tehát ez egy ilyen, most nagyon idézőjelben mondom, a korszakban egy ilyen nyolcadik szentség volt. Ugye a hét katolikus szentség ez a skolasztika korára, 13. századra körvonalazódik és rögzül tökéletesen. Uh-huh. Előtte levő időszakban a királyá fölkenést, ez bizony szinte szentségként értékelték. Noha ez a skolasztikus besorolás szerint később a szentelménnyé deklasszálódik. De uh-huh. ebben a korszakban szentségi magasságokban kezelték. Uh-huh.
Én egyébként szándékosan Szent Istvánhoz akartam visszatérni, amikor a saját monarchizmusunkat akarjuk definiálni, és nem a Szent Koronatanhoz, amibe sok minden beleépült, ami talán szerint, véleményem szerint olyan dolgok is beleépültek, amit a romlás virágainak lehetne nevezni. Ezt beszéljük meg majd a zene után.
Ó, Szent István, dicsértessél, menj is földön, tiszteltessél, de főképpen nálunk ma, mint országunk kis tápja. Kérünk, mint apostolunkat, és az első királyunkat, Szent István, nézd menj bőle. A szép magyar népekre. Sok szántó vette járását, sok vak nyerte meglátását, s némát kezdtek, szól a mi siketek se hallani. Kérünk, mint a apostolunkat, és az első királyunkat, Szent István, nézd menj bőle. Tekints magyar népedre.
Hogyan néz neki ez a Szent István királysága, milyen államot, vagy milyen királyságot alapított ő? Melyek azok a principiumok, vagy elvek, amelyek ezt meghatározzák?
Mielőtt erre rátérnék, egy nagyon röviden kitérnék arra, amit mondtál, hogy a Szent Koronatanra. A Szent Koronatannak az alapja ugye Verbőci tripartituma, amikor ugye a hármas könyv, 1514-ben írta meg ezt Verbőci, aki a magyar nemesség reépítette a királyság felfogását. Tehát leírja a tripartitum elején, ezt bárki fölütheti könyvtárból, ki lehet venni, jó sok helyen megvan. A tripartitum úgy kezdődik, leírja Verbőci röviden a magyar történelmet a honfoglalástól kezdve, és azokat a nemesi családokat már sorra fölvillantja, akik hát az ő korszakában is élnek, így egyfajta folytonosságot teremtve, hogy már pedig mennyire fontos, hogy ezek már Árpád korában is ott voltak, és hát nem utolsó sorban ezek közül kell akkor királyt választani. Tehát ugye Verbőci egyértelműen nemzeti királyság mellett tör lándzsát, benne föl sem merül itt a dinaszticitás, hogyha mégis, akkor is csak egy Hunyadi féle dinasztiát tudna elképzelni. Amit azt gondolom, hogy a korszakban megérthetünk, hiszen 1514-ben a rövid ideig erős Jagelló monarchia elkezd gyengülni. Tehát ugye itt Dózsa féle felkelés, noha az újabb források szerint azt láthatjuk, hogy nem is volt olyan nagy horderejű, néhány ezer embert mozgatott csak meg, azon a szűk sávon, ahol végig pusztítottak, ott elképesztő a pusztítás, de egyébként nem. Viszont a Jagelló monarchia 1514-re már nagyon, nagyon beteg második Ulászló, és elkezdik visszasírni Hunyadi Mátyást. A korszakban biztos, hogy nem éltették Hunyadi Mátyást, ugye rengeteg összeesküvés volt ellen, egy nagyon, nagyon vaskezű uralkodó volt, nagyon kemény kezű. Ez nyilván azért szimpatikus is sok szempontból, de
erre azért volt szükség, mert a tekintélye valószínűleg
így van,
nem volt.
Így van, így van. Tehát mivel nem származott dinasztiából, a korszakban a más uralkodók Mátyás királyunkat teljesen parvenő elemnek tartották, tehát feltörekvőnek. Első generációsnak, és nem is tudott érvényesülni igazán a korszak diplomáciájában. Ehhez képest azért vannak bravúrjai, diplomáciai és természetesen hadszintéri bravúrjai, és azt gondolom, hogy
tehetséges emberről van szó, csak nem a szentség értelemben.
Így van, bár teszem hozzá, hogy a vallásos élete is egy igen komoly volt Hunyadi Mátyásnak, de mégsem egy dinasztia tagja. Tehát ennek tükrében, saját maga tükrében Mátyás egy fantasztikus karakter, de mégsem egy Szent Istváni magasság. Nem, nehéz összevetni 500 év különbséggel. Persze. Nyilván egy embert, egy két embert, de ha most ideákat követünk, már pedig most azért igen, azt mondtad, arról beszéljünk, nyilván óriási különbség van. Verbőci ezt a Mátyás féle monarchiát tartja ideálisnak és tökéletesnek, és hogyan térít be, hogyan beszélünk itt Szent Koronatanról? Verbőci ugye azt mondja, hogy a magyar nemzet, a Nácio Hungarica, az a magyar nemesség, az a Szent Korona tagjai. Tehát a magyar nemesség és a király. A király és a magyar nemesség.
És a papság is, nem?
Verbőci így beszél a Szent Koronáról. Tehát a magyar nemesség, a Nácio Hungarica a tagjai, és ebből az uralkodó Verbőci szerint csak első az egyenlők között. És ezért ezzel a logikával igen. hamar oda juthattunk volna, mint a lengyel nemesi köztársaság, uh-huh. ahol az uralkodó de jure jogilag tényleg első volt az egyenlők között. És hát láttuk is, hogy mi történt a lengyel nemesi köztársasággal. Igen, volt egy fénykora, aztán szétesett és felosztották.
A Nemzeti Királyság jellemzésére van egy nagyon jó jelenet, Herik Senkiewicz Özönvíz című regénye nyomán készült lengyel filmből. Halljuk.
Jól figyeljük, Micsic uram. Hogyha mi, Radzsivillek, Spanyolországban, Galliában vagy Svéciában élnénk, ahol atyát fia követi a trónon, bizonnyal a királyt s a hazát szolgálnánk, beérvén a minket megillető hivatalokkal. De hát itt, ebben az országban, hol a nemesség kreálja a királyt? Ki kezeskedik róla, hogy nem jut-e eszébe a nemességnek egyszer, hogy egy bizonyos kutyafalvi urat ültessen a trónra? Ki garantálja? És mi, Radzsivillek, járuljunk ősi szokás szerint kés csokra a ma bizonyos kutyafalvi úrhoz? Ideje végezni ezzel! A köztársaság az egy végvörös posztó, mit maga felé rángat, aki él. Mi, Radzsivillek, hát elhatároztuk, hogy ebből a posztóból nekünk is kell jusson. Egy-egy palástra való. A köztársaságot vigye az ördög! Az a szokás járja ebben az országban, Gavallér uram, hogyha valaki halódik, a rokonai kirángatják a feje alól a párnát, hogy ne kínlódjon annyit. Én és a Vilnai Vajda elhatároztuk hát, hogy ezt a szolgálatot mi tesszük meg a köztársaságnak. A koronának a herceg hetman fején a helye. És utána az enyémen.
Pontosan ezt veti fel a Nemzeti Királyság, hogyha egy ugyanolyan kaliberű ember, mint én vagyok a király, akkor miért nem én?
Így van, ezt Senkiewicz nagyon jól felvetti, mert ugye hát ő már a 19. század második felében alkotott, amikor látta, hogy ez hova vezetett. Az Orosz Birodalom, a Habsburg Birodalom és a Porosz Királyság ugye felosztotta Lengyelországot maga között már a 18. század végén.
Egyébként érdekes, hogy annak ellenére, hogy már a 15. században megfogan a Nemzeti Királyság gondolata a nemességben, de azért még nem, ez a gyakorlatban nem megy át feltétlenül. Tehát, hogyha nincs egyik dinasztiából, mondjuk a Turul dinasztiából, ugye az Árpád házból uralkodó, mert kihal, akkor nem az jut eszükbe azért, hogy akkor válasznak egyet maguk közül, hanem akkor hívjunk meg egy másik dinasztiát.
Így van, így van, így van.
A trónra, tehát a minőségből ne adjunk alább.
Így van, hát ugye nagyon érdekes az Anzsuk és Luxemburg Zsigmond egy az egyben Árpád jogon uralkodtak. Ők folyamatosan hangsúlyozták, hogy őnekik bizony az Árpádház vére folyik az erejükben. Az első uralkodónk, aki csak nagyon távoli rokona az Árpádoknak, az ugye a Gelló, első Ulászló. Uh-huh. Ugye akkor a Habsburg Albert halála után azért hívták meg Jagelló Ulászlót a magyar trónra, mert a gyermeke utolszülött László ugye hát csecsemő volt, és szükség volt egyébként akkori éppen az oszmán veszély ellen egy teljesen keresztes lovag lelkű fiatal uralkodóra, akiben épp kapóra jött, mondhatni, első Ulászló. Hát ő az első, aki nagyon távoli rokon viszonyban van csak az Árpádházzal. Egyébként miért mondom ezt? Pontosan azért, mert azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy a Habsburgok viszont nem. Tehát nagyon fontos ezt látni, hogy 1526 Mohács után nem véletlenül választja meg a magyar nemesség sorban a Habsburgokat. Nem azért, mert Habsburg Ferdinand lekenyerezte volna a magyar nemességet, vagy mert féltek volna a Habsburgoktól. Egészen a visszafoglaló háborúkig, 1683-tól 99-ig nekünk nem kellett félni a Habsburgoktól, sőt a dinasztiának kellett volna tartani attól, hogy a magyarok egyszer csak átállnak az oszmán oldalra. Ferdinand meg is mondta...
Ez mondjuk Tököli esetében meg is
ez valósult. Ez Tököli esetében így van, megvalósult, pontosan. És ugye Ferdinand meg is mondta, hogy amikor szemére vetették a német rendek, hogy miért van az, hogy a magyaroknak mindent megenged, a magyaroknak minden jogát tiszteletben tartja, és őket adóztatja még a magyarok helyett is, akkor megmondta Ferdinánd, hogy ez a prózai ok, hogy mi van, hogyha a magyarok jogait megsértem, és átállnak az oszmán oldalra, akkor Bécs elesik. És ha Bécs elesik, Európa elesik. Tehát Bécs utolsó kapuja volt az akkori Orbis Christianumnak, a keresztény Európának. Tehát nagyon fontos ezt itt látni, hogy nem az volt az oka. A magyaroknak nem kellett volna hűségesnek maradni a Habsburgokhoz egészen 1687-ig, amíg le nem mondtak a szabad királyválasztásról. Egészen addig ez nem lett volna indokolt, mégis sorra megválasztották apáról fiúra, szinte kivétel nélkül. Azért mondom, hogy kivétel nélkül, mert volt, hogy apáról unokára csak, hiszen volt olyan uralkodónk, aki olyan sokáig uralkodott, hogy az unokája követte csak a trónon, hanem ez nagyon egyszerű, azért választották meg őket, mert az Árpád házat ő bennük látták öröklődni. Ugyanis az Árpád ház már a 12. század végétől, 13. század elejétől rengeteg nőági házassági kapcsolatot kötött az akkor felemelkedőben levő Habsburgokkal. És ez folytatódott ugye az évszázadok során is. Ugye első Károly, tankönyvekből még sokszor előtűnően Károly Róbert néven ismert uralkodónk is, anyai ágon Habsburg. Nagy és jaj. Mégis Árpád jogon uralkodik. Nagyon sok az összefonódás a Habsburg dinasztiával. A marxista tankönyvek persze démonizálják a Habsburgokat, erről majd szerintem később részletesen.
Hát keresztre, hogy a nemzeti oldalon keresztre fognak minket feszíteni.
Igen. Igen.
Elvekért, de hát ugye mi alapvetően itt a magyar államiságnak az alapelveire akarjuk a figyelmet irányítani, amelynek az egyik sarokpontja ugye a dinaszticitás.
Így van.
És a nemzetfelettiség. Ugye mert egy birodalom középpontjában normálisan nem egy nemzet áll, mert akkor nem lenne egyetemes a birodalom.
Így van.
Hanem az a szentség és vallásosság, vallás, amit Szent István is megtestesít.
Így van, még a 18. században Mária Terézia is Szent Istvánra hivatkozik, amikor megújítja az apostoli királyságot, elképez az apostoli királyságnak a címét. Jó, tudjuk, hogy itt Mária Teréziának inkább anyagi okai vannak, hogy anyagi céljai vannak, hogy ezt megtegye, de kétségkívül egy másik szempont, uralkodói reprezentációjában is igyekszik Mária Terézia Szent Istvánnak egy női utódjaként feltűnni. Ebben a korszakban alakul ki ez a barokk kegyes Szent István kép, tényleg szó szerint ugye a nagyszakállú, kedves, mosolygós Szent Istvánnak ábrázolják ebben a korszakban, hiszen hát a nagy király, az államalapító nagy uralkodónak egy ilyen leszármazottja, ugyan asszony, de egy nagyon kedvesnek mutatkozó, mélyen vallásos asszony ül ekkor a magyar trónon, és szeretett volna ő is méltóképp Szent István nyomába lépni. Sokat vívódott ezen, hogy ez sikerült-e neki. Nagyon vallásos asszonyról van szó. Tehát visszakanyarodva, de ilyen volt a Szent István. Ugye ez egy nagy kérdés, és azt hiszem elárultam már itt a felvezetésben, hogy nem. Tehát Szent István bármennyire is, ugye elmondtuk, hogy sok tekintetben példaértékű, nem egy joviális, kedves öreg úr, ami Szent Istvánunk. Tehát így egy sokkal saját korszakának a fia. Ő nem egy barokk karakter. Szent István, ugye ezt már a fölvezetőben elmondtam, egy harcos, egy mélyen vallásos ember, némi aszketizmus is szorult az ő életébe, nem volt egy korszakának annyiban nem volt mondjuk egy mintafejedelme, hogy azért a többnejűség, az erkölcstelenség, ez nagyon távol állt tőle. Tehát a keresztény aszkézis az igen jól működött az életében. Itt ne gondoljunk az aszkézisnál önsanyargatásra, nyilván.
Ennek is egy külön adást kéne szentelni, hogy az aszkézist azt helyesen értjük.
Így van.
Ez nem azt jelenti, hogy korbáccsal ütjük a saját hátunkat, mint valami flagellán seretnek mozgalom.
Így van. Hanem megéli a keresztény tisztaságot testileg és lelkileg is. Így van. Tehát a böjtöket bizonyos, hogy megtartotta,
És meg is tartatta.
És meg is tartatta, így van, hiszen aki nem gyakorolta a hitét, az bizony
megnézhette
meg, így van. Sőt, aki beszélgetett a templomban, ezt kihozták és felpofozták a templom előtt. Tehát nem lehetett a kis fecsegő alakoknak könnyű végigülni egy a korszakban, egyébként valószínűleg egy nem rövid vasárnapi misét.
És valószínűleg erre jó oka volt, hogy ezt ilyen szigorúan betartatta, ugyanis az államiságnak talán a legfontosabb, és Szent István is a legfontosabb helyen említi a hitet, a vallást, a katolikus hitet, mivel így ír Szent Imrének.
Mivel királyi méltóságra csakis hívők és a katolikus hittől áthatott személyek emelkedhetnek, ezért parancsaink között a szent hitet tesszük az első helyre. Elsősorban arra tanítalak, azt tanácsolom és javasolom, sőt igyekezlek rábírni, drága fiam. Ha azt akarod, hogy királyi koronádat megbecsülés övezze, olyan elővigyázatossággal és körültekintéssel óvd katolikus és apostoli hitedet, hogy példaképül szolgálj mindazoknak, akiket Isten alattvalóiddá tett, és minden egyházi ember méltán nevezhessen téged a keresztény hitvallás igaz követőjének, mert ennek hián biztos lehetsz benne, sem kereszténynek, sem az egyház gyermekének nem fognak mondani. Akik ugyanis hamis hiten vannak, vagy a hitüket nem teszik teljessé és nem ékesítik fel cselekedetekkel, minthogy a hit cselekedet nélkül halott, sem itt nem uralkodnak dicsőséggel, sem az örök országnak és koronának nem lesznek részesei. Ha viszont a hit pajzsát megőrzöd, birtokában leszel az örök élet sisakjának is. A lélek eme fegyvereivel azután törvényesen küzdhetsz majd a látható és láthatatlan ellenségeid ellen egyaránt. Az apostol ugyanis ezt mondja. Aki bajvívásban tusakodik is, meg nem koronáztatik, ha nem a törvény szerint tusakodik. A hit pedig, amelyről beszélek, a következő. Szilárdan hidd és mindennemű kételkedés nélkül vald atyánkat, a mindenható Istent, az egész teremtés teremtőjét, és egyszülött fiát, ami Urunk Jézus Krisztust, aki angyali üdvözletre a boldogságos Szűz Máriától született, s az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett, s a szent lelket, aki a proféták, az apostolok és az evangélisták által szólt. Továbbá, hogy Isten egy, tökéletes, szét nem választható és szeplőtelenül tiszta. Ez az a keresztény hit, amiben, mint Athanázius mondja, ha valaki nem hisz híven és szilárdan, nem üdvözülhet. Ha pedig valaha is akadnának a hatalmad alatt levők között olyanok, ami távol legyen, akik a Szent Háromságnak ezt az egységét megosztani, kisebbíteni vagy növelni próbálnák, tudd meg, azok az eretnekség urának a szolgái, nem pedig a Szent Egyház gyermekei. Bizony az ilyeneket se el ne tartsd, se ne védelmezd, nehogy az legyen a látszat, hogy te is ellenség és bosszulló vagy. Az ilyesfajta emberek ugyanis nyomorult módon pusztulásba viszik és szétszórják a Szent Egyház népét. Különös gondod legyen rá, hogy ez ne történjék.
És ugyanígy a hit mellett legmagasabbra tette ebben a hierarchiában az orátor részt, tehát a papságnak a rendjét. Mert úgy gondolta, hogy ők azok, akik a hitet közvetítik, és ezáltal az államnak szent alapokat adnak, ami bizony az egyetlen olyan dolog, ami minden e világi kondícióval, esetlegességgel szemben, megrázkódtatással szemben évszázadokon keresztül egyben tudja tartani ezt az országot.
Így van, a korszak több uralkodójának királyi tanácsában egyébként jelen vannak a főpapok. Szent István igen nagy figyelmet szentelt nekik, tanácsadói egyértelműen ők voltak. A Velencéből érkező Gellért püspöket is közvetlen köréhez hívja, és nem utolsó sorban megteszi egyetlen felnőtt kort megérő fiának, ugye Imrének a nevelőjéül. De nagyon érdekes megnézni, hogy kettő fiát ismerjük a történelemből Istvánnak, többen lehettek egyébként, könnyen lehet, hogy volt egy harmadik fiú is, aki szintén csecsemőként meghalt, és leányokról is tudunk, noha nem név szerint. Két fiát tudunk név szerint, az egyikük Ottó, nyilván harmadik Ottó iránti tiszteletből kapta ezt a nevet. Otto fia, aki gyermekként sajnálatos módon elhunyt, és a kisebbik fiú pedig Imre, ami a Henriknek. Henricus Americus Imre. Ugye így jön a magyar név. Henriknek a megfelelője. A harmadik Ottónak második Henrik volt az utóda a német-római trónon, és egyébként érdekességként megjegyzem, hogy második Henrik az az uralkodó, aki a német-római császárok sorából az egyetlen, akit az egyház szenté avatott. És ennek az uralkodónak a nevét őrzi Szent Imre is. És azért még egy dolgot el szoktam itt mondani érdekességképpen, hogy ugye az amerikai kontinens, ugye Amerigo Vespucciról kapta a nevét, Amerigo Vespuccinak pedig Szent Imre a védőszentje, tehát nagy. Ilyen szempontból egy kicsit így büszkélkedhetünk, hát ez diákjaimnak szoktam általában mondani, ők ezt nagyon szeretik, és megjegyzik, hogy még az a nagy kontinens is, ami Szent Imrénkről kapta a nevét, de ezt csak érdekességképpen zárójelbe jegyeztem meg. A Szent István karakterre még egy picit visszatérve. Láthatjuk, hogy Szent István amellett, hogy lovagias volt, nagy lelkű is, hiszen az imént említettem, hogy az Erdélyi Gyulát ugye legyőzte, viszont egy rövid időre fogságba vetette, és könnyen lehet, hogy hagyta megszökni. Valamilyen úton, módon az Erdélyi Gyula meg tudott szökni Lengyelországból, és ezután az érdekes körülményekkel tarkított szökés után még a feleségét is utána küldi Lengyelországba. Nagyon érdekes, egy szép gesztusnak is felfogható, hogy ha már megszökött, hadd menjen az asszony, de könnyen lehet, hogy ez a szökés az István tudtával történt. István nem akart bosszút állni a legyőzött Erdélyi Gyulán. És hát láthatunk itt még egy dolgot István nagy lelkűségét illetően. Az Ajtonyt legyőző csanád vezérről kapja később ez az egész terület a nevét, ugye a csanádi püspökség itt jön majd létre Ajtony államának a helyén, amelynek ugye Szent Gellért lesz a missziós püspöke, aki majd később vértanúsággal koronázza meg e világi életét.
Igen, akkor az nem tudom, hogy kifejtettük-e már, hogy ez az organicitás és hierarchicitás, ez hogyan valósult meg a magyar királyságban?
Szent István idejében elég jól, azt mondhatjuk, szinte ideálisnak tekinthető ez az állam. No, itt egy fogalmat rögtön hadd rögzítsek. Természetesen államnak mondom én is, és itt mindannyian államalapításról beszélünk. Modern értelemben ez nem állam, amit Szent István alapított,
tehát
hanem
nem egy
tradicionális, így van, így van, így van, hanem egy tradicionális királyság. Ez mellőz minden modernitást, minden bürokratizmust, minden államapparátust. A királyságnak az alapja, és hát vagyis pillére, a királyi tanács és az uralkodó. Az egyházi vezetők, a királyság vezetői, akik ugye az ispánok, és a maga hát az uralkodó elsősorban. Hogyan nézett ki
ez a hierarchia?
Ez a hierarchia, így van. Szent István a Nagy Károly mintát használta, azt próbálta meg megvalósítani, és azt mondom, elég jól sikerült. Azokat a grófságokat, amiket Nagy Károly is létrehozott, István egy az egyben lemásolta. Egyébként Nagy Károly törvényei megjelennek István törvényeiben is, visszatérnek, tehát biztos, hogy nyomon követte a nagy elődnek a munkásságát.
És nyilván azért, mert ugye Nagy Károly azzal, hogy a frank birodalmat megalapította, azzal a keresztény királyságnak az archetípusát
fektette így van.
Le.
Így van, így van. És ezt Szent István is tudta nyilván, hiszen nem vett volna ilyen komolyan példát Nagy Károly birodalmáról.
Igen. Tehát nem egy frank vagy specialitásról van szó,
így
hanem
van.
Inkább egy keresztény egyetemes birodalomról.
Így van, egy valami nem fog megjelenni a magyar királyságban, a feudalizmusnak az intézménye. Erről szerintem külön beszéljünk majd, ugye a feudalizmus, ugye a hűbériás kőnek a jelensége nem fog megjelenni, a hűbéri fogadalom és a hűbéri lánc nem jelenik meg. Ha birtokadományozás van a magyar királyságban, akkor az jutalombirtok. Az mindig egy érdemért történik, és nem vár érte cselébe az uralkodó semmit. Ez az egész Árpád korra ez
jellemző. Ez egy hűséget azért vár, nem? Tehát
illetve...
Nem, érdekes módon, hogy...
Nem, gondolom hogy nem egy kapitalisztikus birtok.
Valószínű vár érte, csak nem mindig kap. Tehát amíg az egyik uralkodó, ez jellemző az egész Árpádházra, míg az egyik uralkodó az őhozzá hűséges embereket megjutalmazza, addig ezek már a fiához nem biztos, hogy hűségesek lesznek. Ugye iskola például a második András és negyedik Béla, de erről majd talán később.
Ez nyugaton is megjelenik azért.
Megjelenik, igen, tehát a frank birodalom is egy feudális anarchiába süllyed, amikor azt mondják a hűbéresek, hogy a hűbéruram már nem az én hűbéruram. Tehát ez a feudális rendszerben is lehet így. Csak az Árpádháznak a birtokadománya, az a késő Árpádháznak a birtokadományozási politikája, az ilyen szempontból most persze visszatekintve mondjuk ezt, a korszakban ezt nem látták, de visszatekintve még egy fokkal talán szerencsétlenebb lesz. Késő 13. századra gondolok itt. Szent István korában erről nem volt szó. Szent István korában az ország nagy része királyi birtok volt. Ezt nevezi Hóman Bálint patrimóniumnak, patrimoniális államnak. Nem a legszerencsésebb megközelítés, de mégis valahol megragadja a lényeget. Uh-huh. Tehát pontosan, mert Hóman Bálint is államról beszél, és mi sem fogjuk tudni megkerülni ezt a szót egyszer sem. Tehát mi is újra és újra bele fogunk esni ebbe a csapdába.
Hát egyébként abban az esetben, talán nem hibázunk olyan nagyot, hogyha ennek az államnak, ugye, ami valóban egy újkori kifejezés, ugye nyelvújítási szóból jön az álladalomból, de hogyha ennek adunk egy olyan jelentést, hogy az állandóság van a középpontjában, akkor az azt lehet mondani, hogy ilyen értelemben csak egy arhaikus állam valóban, és egy modern értelembe vett ilyen bürokrácia vagy totalitárius jellegű berendezkedés meg nem nevezhető annak.
Tulajdonképpen igen. Igen, ez nagyon definíció kérdése, hogy hogyan határozzuk meg végül is ezt a szót. Igen.
Igen. Mi az, amit még meg kell beszélnünk a Magyar Királyság eszméjének a tisztázása vonatkozásában?
Ebben a korszakban az ispánok a király személyét helyettesítették szerte az országban, ugye István vármegye rendszert is hozott létre, és ezzel párhuzamosan kiépítette az egyházmegyéket. A vármegyék központjai ugye földvárak voltak, itt bíráskodtak, innen kormányozták az egész vármegyét, Szent István nevében az ispánok. Tehát a frank birodalom mintájára ugye ott komesznek, grófoknak, őrgrófoknak hívták őket, itt pedig ispánoknak, ugye, magyar, ugye, és udvar ispán, a király helyettese, ugye, a más néven, ugye, a nádor. Hát ugye ez a nádvor, szláv szóból jön, ami ugye udvart jelent. Hát ő lesz a király helyettese. Már ez az Árpád korban kialakul ez a tisztség, és végig kíséri az egész magyar történelmet.
És ha jól tudom, akkor mondjuk Mindszenti idejében, ugye, a király nem tudja ellátni királyi funkcióját. Nádor, ugye a második helyen lévő ember a hierarchiában nincsen, és ebben a helyzetben a következő ember a
közjogi
hierarchiában, az esztergomi érsek, tehát Mindszenty ezen a jogon volt a Magyarország legitim képviselője.
Így van, sőt, legitim államfője.
Így van.
Így van. Igen. Így van. Én még egy dolgot szeretnék itt megjegyezni, a Szent István karakter, hogy kerek legyen. Az öreg Szent István. Tudjuk, hogy Imre fiát ugye uralkodásra nevelik a gyermek Ottó halála után. Ez nagyon jól halad, hiszen itt ugye a Imrenek írt intelmekből is hallottunk részleteket. Tehát Szent István valószínű minden reményét Imrébe fektette. Nem is alaptalanul Imre bizonyít, 1031-ben hatalmas győzelmet arad a következő német császár, második Konrád volt, aki hódoltatni akarta elődeivel szemben Magyarországot, és Szent Imre az, aki őt megállítja. Ő ekkor Istvánt többféle betegség kínozza, ezt megírják a krónikák, és ugye céloz is rá a krónika, hogy ha tudta volna, hogy Istvánra mi vár ezután, akkor ezek a szenvedései még kicsinek tűntek volna. Tehát valami nagyon komoly földi bajtól szenvedhetett István ebben az időszakban. Az 1020-as években már ez elkezdődik, az 1030-as években pedig csak hatalmasodik rajta valamilyen testi betegség. És 1031-ben a felégetett föld taktikáját alkalmazva becsalják második korrát seregét a mai felvidék területére, majd pedig ellentámadásba megy át Imre, és kiűzi az országból a német támadókat. Imre seregében vannak német lovagok, de nagyon nagy részt az ő hadserege varégokból áll, azaz kievi ruszbeli vikingekből, aki, hát ezért itt jegyezném meg, hogy aki ilyen harcosoknak tudott parancsolni, az biztos, hogy nem az Eliliomos ifjú, akinek Szent Imrét szokták ábrázolni. Ilyen. Ennek két oka van. A Szent Imre legenda már teljesen a 12. századi papi ideál kialakulásának korszakában íródott, és akkoriban teszik végleg kötelezővé, és nem csak választhatóvá a papi cölibátust. Uh-huh. És Imrét is a magyar papságnak egy ilyen alakjául festik le. Ez az első dolog, amiért István fia Imre ilyen liliomos cölepszemberré válik a legendákban, és a második, hát a 20. század. Hát ugye itt a Horthy korszakban újra előkerülnek a neobarokk alakok, ugye Szent István alakja egy Horthyval kerül párhuzamban, egy nemzetmentővel kerül párhuzamban, egy országépítővel kerül párhuzamban.
Mondjuk legitim módon, tehát azért
igen, lehet ilyen párhuzamot. Lehet, így van, van pár, ha nem is tökéletes, de van párhuzam. És Szent Imre karaktere pedig a korszak ifjúságának. Olvassunk Tóth Tihamér püspököt ebből a korszakból, nézzük meg a Tóth Tihamér.
Egyébként tényleg olvassunk.
Így van. Ugye Tóth Tihamér az ifjaknak írt könyvében nagyon sokszor meg is említi, de nagyon sokszor oda is képzelhetjük ezt a barokk Szent Imrét, mint példaképnek. A korszak ifjúja tényleg ezt a példaképet kellett, hogy kövesse, és jól tette, hogyha követte. De a középkori Szent Imre, a történeti Szent Imre, az azért tegyük hozzá, hogy nem ez a karakter. Uh-huh. Imre viszont még ebben az évben elhalálozik, mint ismeretes vadkanvadászaton. Nagyon gyorsan oszlatnám azt a tévhitet, hogy bárki meggyilkolta volna. A vadkanvadászat halálos, ugyanis a vadkan rendszerint a combartériára és a hastájékra támad, márpedig, hogyha valakit fölkoncol egy vadkan, és a combartéria elreped, az perceken belüli azonnali halált okoz.
Ráadásul ugye ebben a korban nem véletlenül nagyon veszélyes módon lándzsával vadászták a
vaddisznót. Gyalogos tehát, módon. Így
pont
van.
Azért, hogy a halállal való szembenézés is meglegyen, és így hát van. Imre ennek maximálisan elébe ment.
Így van. Nyilvánvalóan ő is ugyanúgy hódolt ennek a kedvelt sportnak, ahogy apja is. Tehát nincs ebben semmi kivetni.
Már ez még abban az időben. Mert a sport az ugye napjainkban...
Igen, most egy modern kifejezést használtam.
Nem szakrális dolog, de ez
így
egy
van.
Ilyen szakrális
így van,
sport.
Így van, volt, így van. Á, nagyon jó. Így van, szakrális sport. Így van, hiszen felkészülés a lovagi életre. Ez igen, tartozik. Igen. Így van. És itt még egy dolgot jegyezzünk meg. 1031 után István rájön, hogy magára marad. Tulajdonképpen felesége az egyetlen támasza haláláig. Egy megtört öreg Istvánnal találkozunk a legendákban, aki rendszerint adományokat oszt a szegényeknek, előfordul, hogy megmossa a szegényeknek a lábát, akár közben a könnyeivel, tehát egy megtört emberrel találkozunk. Az egyetlen hiteles ábrázolás ebből a korszakból származik egyébként Istvánról, arról a királyi palástról, aminek az alapja egy ebben a korszakban készült miseruha, és második András király varratott belőle királyi palástot saját magának, de Szent Istvánt ábrázolja, ezt ugye látjuk ma is a Nemzeti Múzeumban. Uh-huh. Szent István 1038-as halála előtt ugye Orszaoló Péterre, rokonára hagyja a trónt, amin többen meg is rökönyödnek, és a rokonok közül, a mellőzöttek közül ugye Vazul és néhány más előkelő szervez összeesküvést ellene, meg akarják gyilkolni. Nagyon érdekesen szól Szent István legendája a korszakból. Az egyikük önként jelentkezik, és Szent István hálószobájába megy egy karddal, hogy majd álmában nagyon szúrja, de csodálatos módon kiesik a kard a merénylő kezéből, Szent István felébred, és a merénylő azonnal beval minden, zokogva kér bocsánatot az öreg királytól. Az öreg király a merénylőnek természetesen megbocsát, viszont a többi összeesküvőnek levágatja a jobb kezét, és az összeesküvők vezetőjét ugyan a krónika nem nevezi nevén, de valószínű, hogy szinte biztos, hogy itt a vazúról van szó, Szent István rokonáról, hogy miért nem nevezi nevén, azért, mert ez a krónika részlet, ez valószínűleg Szent László és leszármazottai idejében íródik, és ugye Szent László nagypapája pedig személyesen vazul volt. Uh-huh. Tehát ez egy roppant kellemetlen ez annak az uralkodónak, akinek példaképe Szent István, hogy az ő nagyapja merényletet akart elkövetni a király ellen. Nagyon sokszor felhozzák még ezt a Szent Istvánnal, akik nem szimpatizálnak, hogy vazult, megvakította, fülébe olmot öntetett. Akkor van, aki úgy próbálja menteni Szent Istvánt, egyik krónikai írónk, hogy mindezt Gizella nyakába varja, és azt mondja, hogy hát ez a gonosz német nő vette rá.
Hát de ez meg megint ez csak Istvánnak a megalázása.
Így van. Így van, tehát nem tudta volna rávenni egyébként még az öreg megtört Istvánt sem Gizella, és a másik dolog pedig miért vette volna rá. Tehát Gizella karakteréhez nem illik. Egy finom, nagyon vallásos nő volt, eredetileg apáca szeretett volna lenni, és csak azért ment bele ebbe a házasságba, hogy a Magyarország keresztény hitre térítését elősegítse. Tehát igen. Gizellának nem voltak ilyen kegyetlen hatalmi vágyai, hogy csak azért is Orszaoló Péter legyen a magyar uralkodó, és ne Szent Istvánnak egy másik rokona. Gizellának ez semmi köze nem volt. A merényletnek a valószínű főszervezőjét, vazult István tetette alkalmatlanná az uralkodásra.
De hát egyébként szerintem annyira nem is kell belemenni abba, hogy most ez miért volt helyes, vagy ezt úgymond megvédeni, mivel egyszerűen azért, mert a király szava Isten szava.
Így
tehát az, amit István, Szent István akart, hogy ő volt a király, az a törvény. Tehát...
Így van, és hát ő nem zsarnok volt, tehát nem kérdőjelezzük meg semmiképpen a döntését. A zsarnok az, aki az ön érdekét tekinti, és erőszakkal tartja fönn a hatalmát. István noha nyilván a hatalma megszilárdításához alkalmazott erőszakot, de nem olyan formában,
de mégis
amit
a
zsarnokinak
volt
nevezni.
A középkor,
így van, őnek egy volt a célja, amit talán az elején is megfogalmaztunk, hogy a saját maga lelki üdvössége mindenek előtt, és ugye tudta, hogy ő neki az a feladata, hogy a magyar népet keresztény hitre térítse. Hogy az Isten által számára kijelölt utat ezzel beteljesítse.
Igen. Milyen történetek, legendák maradtak fönn Istvánnal kapcsolatban, amik a szentségét bizonyítják?
Számomra ez egyik nagyon kedves legenda, ami ugyan nem bizonyítható, de nagyon szimpatikus. Szent István, már itt az idősebb Szent Istvánról van szó, szintén úgy dönt egy napon, hogy elmegy vadászni, és hogy a régi kedvelt szórakozásának hódoljon, ilyenkor egy kicsit így kiszellőzteti a fejét, és gondolkozik, viszont az utazása közben elpillad, elalszik, elfárad, és álmában megjelenik neki az úrangyala, és jelzi, hogy a besenyők éppen rátörnek Kelet-Magyarországra, és mikor fölébred, akkor valóban tudja, hogy ez történik, és azonnal hadseregével a besenyők ellen siet és megállítja őket. Hát ez egy nagyon kedves, a hazát megvédő Szent Istvánról egy legenda. Még itt a Szent Istváni háborúk kapcsán érdemes megemlíteni, hogy milyen komoly külpolitikája volt amellett, hogy egy ilyen szilárd országot felépített, megszilárdította a belső hierarchiát, emellett bele tudott szólni a bizánci bolgár háborúba, a második bolgárölő Basileusz bizánci császár oldalán súlyos vereséget mért a bolgárokra, megvédte az északról támadó első Boleszláv királytól a felvidéket, és nem utolsó sorban beleszólt, nem sokkal később a lengyel király és a kijevi fejedelem háborújába is, lengyel oldalon több mint 500 lovassal képviseltette magát ebben a háborúban. Tehát egy igen, igen komoly külpolitikája is volt Szent Istvánnak emellett. És hát nem utolsó sorban, ami a legenda valamire utaltam, a keletről újra és újra Magyarországra törő nomádokat, besenyőket, úzokat visszaverte több alkalommal a Kárpátokon kívülre. Visszatérve még a legendákra...
És soha nem vesztett csatát.
Így van.
Szintén egy szentségnek a megnyilvánulása.
Így van. Tehát egy elképesztő jelenség. Talán Szent László az, aki még ilyen magasságokba emelkedik az Árpád-házi uralkodóink közül, hogy valószínűleg kiváló stratéga is lehetett. A legendákra visszakanyarodva, rögtön halála után leírják, hogy leprások, vakok és sánták tömegével gyógyulnak meg a sírjánál. Tehát nem volt kérdés, olyan sok csoda történt, hogy nem győzték regisztrálni, nem volt kérdés, hogy 1083-ban őt szenté lehet elavatni, avagy sem.
Második Szilveszter is úgy nyilatkozik róla, hogy én csak apostoli vagyok, ő viszont méltán Krisztus apostola, a Krisztus annyi népét térítette meg általa. És ezzel gyakorlatilag létrejön a trón és oltár szövetsége, ami ugye ennek a műsornak is a névadója, vagy innen vette ez a műsor is a nevét.
Ami egy közel tökéletes állam alapját jelenti. Amikor a magyar államiság már szakított a Szent Istváni alapokkal, akkor Szent István kultuszát ápolnunk kell, és újra föl kell támasztanunk.
És hirdetnünk, terjesztenünk kell, és ennek a Szent Istváni eszménynek a megvalósításán kéne munkálkodnunk.
Így van, a Szent Istváni férfi eszménynek tulajdonképpen a megvalósítása saját magunkban kell, hogy kezdődjön. Szent István egy olyan ember volt, aki mindenképp ember akart lenni, férfi akart lenni, jó katolikus akart lenni, és ezáltal megvalósította magában azt, amit életszentségnek nevezünk. Tehát magyarán szólva, egész életét Istenre helyezte, egzisztenciálisan átadta magát Krisztusnak, és így láthatjuk, hogy az az ember, aki így cselekszik, az milyen csodálatos, akár lelki, akár szellemi, akár materiális produktumokat hagy hátra leszármazottaira, utódaira, és hát láthatjuk, hogy a Szent Istváni monarchia több mint 900 évig tündökölt a Kárpát-medencében, sőt azon túl nagyon sokszor.
És tulajdonképpen de jure, tehát jog és törvény szerint mind a mai napig fennáll,
így
de
van.
Facto,
hát ez egy ex lex állapot, igen.
Pedig gyakorlatilag a hatalom bitorlás alatt áll.
Így van, Magyarországon. Hát 1945 óta végül is ezt elmondhatjuk.
De amíg vannak olyanok, akikben nem múlt el ez a birodalom, vagy él Szent Istvánnak az állameszménye, addig szerintem ezek között az emberek között, illetve ezek által az emberek által, mivel hogy a birodalom az elsősorban nem egy terület, hanem egy hierarchia, addig a Szent István állama is, ha nem is megnyilvánultan és nem is annyira láthatóan, de fennáll. Hát ennyi volt a Trón és Oltár második adása. Búcsúzunk a kedves hallgatóktól, és várjuk a királyt.
Várjuk a királyt!
Thank you.
www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.